Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Mai vendégünk Washingtonból jelentkezik, Bebrunner Anna, akit sok ok miatt kértem a telefonhoz. Azt hiszem, hogy az első okot nem is kell magyaráznom, hiszen nagyon közel volt az egész világot megrendítő eseményekhez. Anna, hogyan alakult ki ez a hihetetlen esemény sor? Milyenek voltak a megelőző napok a környezetedben? Te hol vagy? Mit láttál, mit érzékeltél?
Én Washington mellől, Maryland államból jelentkezem most. Maryland állam Washingtonnal határos, és nagyon sok ember Washington keletvárosaiban lakik. Washington mellett két állam található, Virginia és Maryland. Én egy marylandi kertvárosban élek, és itt is tanítok, nem messze otthonomtól. Szerdai napon nálunk az iskolában nem volt tanítás, ugyanis a téli szünet után az iskola egy hétre bezárt, ugyanis féltek attól, hogy emberek utaztak, családukat látogattak, és a vírus miatt úgy gondolták, hogy ez veszélyes lenne rögtön visszamenni a téli szünet után, és ezért egy hétig otthonról tanított. Ilyenkor, amikor otthonról tanítunk, akkor általában délelőtt vannak élőadásban órák, és ezért én délután bementem az iskolába, hogy előkészítsek néhány dolgot jövő hétre, és ezért én ott voltam, amikor a Kapitóliumban ezek a megdöbbentő események történtek. Az iskolában voltam, és nem volt nálam nyitva internet, nem hallgattam rádiót, nem tudtam semmit, és amikor hazafelé indultam, úgy emlékszem, hogy 3 óra előtt, tehát 2 óra után, hazatelefonáltam, mert ilyenkor korán sötétedik nálunk is, hogy amikor hazaérek, menjünk el sétálni, mert minden nap próbálunk valamennyit sétálni a sok ülés miatt. És ekkor férjem azt mondta, hogy nem lehet sétálni menni azért, mert mi tévét kell nézni, nem tudom el, hogy mi történt a Kapitóliumban, milyen borzalmas helyzet van. És ekkor kapcsoltam be a rádiót, és ekkor hallottam a CNN-en, az autóban, hogy mi történik. Nagyon megdöbbentő volt mindenki számára, és elkeserítő. Megmondom őszintén, én nem számítottam arra. Azt hittem, hogy bár lesznek kongresszusi képviselők, akik meg fogják kérdőjelezni választás eredményét, de azt gondoltam, hogy ez csak a féle kongresszusi vita lesz, de természetesen el fogják fogadni, hogy Joe Biden az elnök. Hát sajnos nem így történt, mint ahogy az egész világ láthatta, Trump elnök tartott egy nagy tüntetést a Washington Monument előtt, és ott felbúzdította híveit arra, hogy induljanak el a Kapitóliumhoz, és a többi már történelem.
Nem volt jele annak, hogy mondjuk biztonsági előkészületek? Itt az elmúlt hónapokban volt néhány elég nagy portfelkavart, nagyon nagy tömeget vonzó tüntetés. Azt gondolná az ember, hogy ilyenkor aztán fokozott a biztonsági ellenőrzés, lezárnak utakat, tehát hogy úgy készül a közvetlenebb és tágabb környezet.
A város az készült ezekre a szélsőségesekre, nagyon sok nagyon szélsőséges rasszista csoportra. Az az igazság, hogy Washingtonban én nem emlékszem arra, hogy ezeknek a csoportoknak nagyobb és félelmetesebb tüntetése lett volna. Ami történt a nyáron, az a Black Lives Matter tüntetések voltak, ezeken én is részt vettem, bár ezek nem voltak igazán veszélyes tüntetések, vagy kárt okozó tüntetések, bár voltak kisebb csoportok, a készültség sokkal, de sokkal erősebb és nagyobb volt, mint szerdán, és ezt senki igazán nem érti, hogy ez hogy volt lehetséges. Azt tudni lehetett, hogy ezek a szélsőségesek jönnek Washingtonba, és ezért nagyon sok üzletet, hát az üvegeket letakarták, hogy védjék, de ez máskor is történik, nem csak akkor, amikor jobboldali, rasszista, szélsőséges csoportok jönnek a városba, hanem más tüntetések alkalmával is, általában az üzletek, vendéglők védni szokták az üvegkirakataikat.
Honnan érkeztek ezek az emberek, és honnan lehetett tudni, hogy jönnek már a tüntetés szervezés felhívásból, vagy volt hivatalos bejelentés?
Gondolom, hogy volt információ erről, és természetesen a közösségi oldalakról tudni lehetett, hogy nagy tüntetés várható, és természetesen Trump elnök is buzdította ezeket az embereket, a legkeményebb csoportot, akik a hívei közé tartoznak, hogy jöjjenek Washingtonba.
Hogy reagáltak az emberek aznap délután? Mennyire változott meg a város?
Én nem a városban lakom, hanem a kertvárosban lakom, és ezért nem tudom, hogy pontosan mi történt a városban. Gondolom, mindenki otthon maradt. Itt a kertvárosban is mindenki igyekezett haza, de az a benyomásom, hogy mind a demokraták, mind a republikánusok meg voltak döbbenve. Ez egy kemény mag, ez körülbelül azt mondják a szakértők, hogy körülbelül a republikánus szavazóknak a 20%-a az, aki ezzel egyetért. De a többsége, még a republikánus szavazóknak sem ért ezzel egyet, az erőszakkal, a rasszizmussal. Tehát a republikánus pártra sem jellemző ez teljesen, hanem ez egy szűk mag, nem annyira szűk sajnos, de az emberek meg vannak döbbenve. Annyit tudok mondani az én legközvetlenebb környezetemről, hogy még aznap délután, amikor ez történt, kaptunk egy e-mailt az iskolából, az iskola vezetésétől, amiben hosszan leírták azt, hogy másnap reggel hogyan reagáljunk erre, és hogy a gyerekekkel hogyan beszéljünk a történtekről, hogyha felmerül az, hogy mi történt előző délután. Egész pontosan úgynevezett talking pointokban, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket védeni, mert ez hatalmas megrázkódtatás mindenki számára. Ez Amerikában egy borzalmas dolog, ami történt idáig. A több mint 200 éves amerikai történelem során még egyszer sem történt az, hogy nem volt békés átmenet az elnökválasztás után, és most volt először erre precedens, és ez egy szörnyű megrázkódtatás az amerikaiak számára, hogy minden reggel, minden iskolában elmondjuk az úgynevezett pledge-et, ami a demokráciáról szól, arról, hogy one nation under God, indivisible, hogy egyetlen nemzet egy Isten alatt megoszthatatlan. És ezt minden gyerek az iskolás évei során minden nap reggel elmondja az amerikai zászlóra nézve, és ezért ez egy óriási megrázkódtatás az egész.
Megkérdezhetem, hogy nagyjából nem kell szakmai titkokat elmondani, vagy nem tudom, hogy mennyire bizalmas információ, hogy mik voltak az utasítások? Vagy javaslatok?
Hát a következő, nem, ez egyáltalán nem tudok ezt eljelni. Tehát az, hogy akkor beszéljen róla az ember a gyerekekkel, hogyha a gyerekek maguk hozzák fel. Tehát ne kezdjünk el erről az eseményekről beszélni, hogyha ez nem merül fel. Általában mi úgy tanítunk, hogy minden reggel van egy úgynevezett morning meeting, egy reggeli találkozó minden osztályban, és eznek megvannak a szabályai, és az egyik ilyen része a reggeli találkozónak a gyerekekkel az, hogy üdvözöljük egymást, és miután mindenki üdvözölt mindenkit, utána van úgynevezett share. A share az, hogy megosztják a gyerekek az érzéseiket, gondolataikat, vagy bármit, ami történt velük, erről beszélhetnek röviden. Arról volt szó, hogy ha ez feljön az érzésekben és gondolatokban, amikor a gyerekek erről beszélnek, akkor hogyan kezeljük. Tehát, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy az erőszakmentesség mellett vagyunk, hogy amerikai demokrácia, ahol demokratikusan és szabadon választják az elnököt, de ugyanakkor ne beszéljünk politikai oldalakról. Tehát, hogy hangsúlyozzuk azt, hogy erőszakmentesség és demokrácia, de ugyanakkor ne nevezzünk meg politikai oldalakat, ami teljesen érthető, mert nem tudhatjuk, hogy otthon mit hallottak a gyerekek, milyen oldalakat találjuk milyen pártra szavaz, tehát ebben mi nem avatkozunk bele.
És azt megkérdezhetem, hogy milyen volt másnap az iskolában? Milyen volt a hangulat?
Gyerek sem beszélt róla.
Nem jutott.
Egyáltalán nem merült fel az egész téma. Igen.
Azt hiszem, ez a szerencsésebb, nem?
Igen. Hát kisgyerekeket tanítok.
Reméljük, hogy az ő generációjuk már nem küzdenek ezekkel a problémákkal, de a mai élők számára hát ezek meghatározó, egész életre szóló negatív élmények. Azon a napon, amikor az összecsapás volt a Kapitóliumban, akkor Brunner Anna, mai vendégünk, Marylandben volt, de kérésemre nagyon kedvesen az események után ellátogatott a Kapitóliumban. Mit lehetett látni ott?
Délelőtt mentem be Washingtonba. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a várost. Az Egyesült Államoknak 50 állama van, plusz Washington DC, ami egy független terület, District of Columbia, és ez George Washington kérésére történt, és George Washington ugyanis egy szabad várost szeretett volna, amikor megalakultak az Amerikai Egyesült Államok 13 államból, és Washington elindult, hogy keressen egy területet a főváros számára. New York nagyon szerette volna, New York állam, hogy New York legyen a főváros. Pennsylvania azt akarta, hogy Philadelphia legyen a főváros. Massachusetts Bostont akart a fővárosnak, de George Washington azt mondta, hogy nem, egy független fővárosra van szükség. És elindult, hogy keressen egy fővárost. A 18. században nagyon fontos volt, hogy a főváros folyó mellett legyen. És kiválasztott több helyszínt, és ebből végül Maryland és Virginia területén levő részt választotta ki, ami a Potomac folyó mellett van, és Maryland és Virginia vállalkozott arra, hogy kivágják ezt a területet az államaikból, és így jött létre Washington DC, vagy akkor még nem így hívták, hanem úgy hívták, hogy District of Columbia, később nevezték el George Washingtonról, és ekkor George Washington meghívta Pierre L'Enfant, aki egy francia építész volt, és ő tervezte a várost. A város gyönyörű. A Kapitólium egy magasabb dombon áll, ezt úgy hívják angolul, hogy Capitol Hill, nagyon-nagyon gyönyörű épület, két háza van a Kapitóliumnak, tehát tulajdonképpen egy kétházas parlamentről van szó. Az egyik háza az a képviselőház, és a másik a szenátus. A képviselőházban 435 képviselő van, és ezek tükrözik a különböző államok nagyságát. Tehát az szerint, hogy mekkora egy állam, határozzák meg, hogy mennyi képviselőt küld a képviselőházba. Ez egy Kalifornia nagyon nagy állam, ezért nagyon sok képviselője van. Maryland egy kis állam, kevesebb képviselője van. Viszont a szenátusban minden államnak két szenátora van, tehát az 50 államnak összesen 100 szenátora, és ezek azon a napon szerdán mind-mind ott voltak a Kapitóliumban, hogy megszavazzák az új elnököt. Kapitólium két oldalán, annak megfelelően, hogy a képviselőház oldala, vagy a szenátus oldala, vannak más épületek, ahol ezeknek a képviselőknek, vagy szenátoroknak a office-aik, a irodáik vannak. Ma, amikor oda mentem, minden épület, tehát a irodaépületek és a Kapitólium is szörnyűséges kerítéssel volt már körülvéve, amit nem szabad átlépni, sajnos a szerdai események tükrében. Ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú ebben a gyönyörű városban, ahol szabadon lehetett eddig járkálni. Nagyon sokszor voltunk ott a Kapitóliumnál, július 4-ig gyönyörű ingyen koncerteken, ahol a Kapitólium lépcsőjén lehetett ülni és hallgatni a koncerteket, és most minden egy ilyen szörnyű kerítéssel van körülvéve, és nagyon-nagyon sok katona és rendőr áll a kerítések mögött, fegyveresen és fegyvertelenül is, attól függ, hogy milyen csapatokról van. A Kapitólium mögött két gyönyörű épület van, az egyik a legfelsőbb bíróság épülete, a másik pedig a Library of Congress, a kongresszusi könyvtár év főépülete, a Thomas Jefferson Building. És sajnos azt láttam, hogy már a Thomas Jefferson Building, a könyvtár is körbe van véve ilyen kerítéssel, és azt is katonák védik, és a legfelsőbb bíróság körül éppen építették a kerítést. Szóval nagyon, nagyon szomorú kép volt. Egyetlen Trump hívet láttam az egész városban, nagyon üres volt minden, mindenütt katonák, rendőrök. Szóval nagyon szomorú kép, nagyon szomorú képet kaptam ma a városról.
Mit sugall ez a kép? Hosszú távra rendezkedik be így Washington, vagy ez most egy ilyen átmeneti készültség? Vagy ezt most még nem lehet látni?
Hát valószínűleg mindenképpen a úgynevezett inaugurationig, ami január 20-án lesz, addig mindenképpen így fogják védeni a várost, és remélem, hogy amikor beiktatják Biden elnököt, ez a január 20-i mérföldkő, addig ki kell bírni, de nem tudom, hogy utána mi lesz. Hogy ennek vége lesz-e, ahogy valaki a CNN-en mondta, hogy az a kérdés, hogy ez egy kezdete valaminek, vagy a vége. Nem tudjuk.
És a személyes érzés, ezt sokan mondják, hogy ennyire megosztott soha nem volt Amerika, és hogy elviselhetetlen a társadalmi feszültség. Mi a személyes érzéssel?
Hát én azt hiszem, hogy az történt, hogy talán olyan dolgok, amiket eddig emberek nem mondtak ki, vagy már nem illett kimondani, most egyszerre Trump elnök miatt ez valahogy szobatisztábbá vált, így bizonyos képpen beszélni. Főleg a rasszizmus nagyon-nagyon-nagyon elterjedt. És nekem nagyon nehéz, nekem van egy kislányom, aki afrikai, és amíg ő nem volt az életünkben, addig nekem fogalmam sem volt, hogy milyen feketének lenni ebben az országban. Mindig fogalmam sem volt arról, hogy milyen mély előítéletek vannak. De most sokkal tisztában látom, és sajnos Trump elnöksége alatt ez sokkal inkább előjött.
Az egyik nagy kérdés, hogy lehet-e bármiféle megbékélési programot, vagy terápiás programot folytatni, hát ez elválik a következő időszakban. Nagyon sok székelyföldi hallgatótól, újságú olvasótól láttam, hallottam azt a megjegyzést, hogy hát igen, a nyáron ezek a Black Lives Matter-ös tüntetések, hát most akkor erre megvolt a válasz, és hogy hát ez ugyanannak az érmének a két oldala. Brunner Anna kint volt ezeken a tüntetéseken, onnan közelről hogy látszik tényleg ugyanannak az érmének a két oldala?
Én nagyon sok Black Lives Matter tüntetésen voltam ott, mind itt a kertvárosban, mind pedig Washington DC-ben. Itt a körülöttünk levő városokban mindenütt voltak megmozdulások, és ami nagyon-nagyon szép volt, és nagyon-nagyon különbözött a régebbi Black Lives Matter megmozdulásoktól, hogy mindenki együtt volt ebben. Tehát nem csak feketék, hanem minden szín, fehér, barna, sárga, mindenki részt vett a Black Lives Matter-ben, és ez nagyon összehozta az embereket, és én nagyon-nagyon sok tüntetésen voltam, és ahol voltam, mind békés volt, mindenki viselte a maszkot a vírus miatt, és ez nem mondható el ezekről a szélsőséges rasszista tüntetésekről. Egyrészt a televízióban is látszik, ahogy az emberek nem viselnek maszkot, nagyon sokan nem viselnek maszkot a Trump hívek közül, ami egy szörnyű bűne Trumpnak, hogy ilyen ennyire maszk ellenes volt, mert ez sok-sok ember halálát okozta. A saját hívei közül is.
Ez egy külön nehezítés ebben az időszakban, hogy itt van a világjárvány, és Amerikában rekord számú megbetegedés és halálos áldozat volt. Brunner Anna, amint már elhangzott, tanít, általános iskolában tanít. egy ilyen intézményből nézve a világjárványt, egy ilyen intézményben felkészülni a világjárványra mit jelent Amerikában?
Az utóbbi két évben egy magániskolában tanítok, előtte Washington DC-ben tanítottam egy állami vagy városi iskolában. Az a nagy különbség idén, hogy Maryland államban, hogy itt az állami iskolák zárva vannak, tehát szeptemberben ki se nyitottak, minden Zoomon folyik. A magániskolák, vagy az úgynevezett független iskolák itt a környékünkön pedig engedélyt kaptak a Maryland államtól és a megyétől, vagy ahol vagyunk helyileg, hogy kis számú osztályokkal kinyissanak. Ez annyit jelent, hogy először is ezek az iskolák nagyon nagy fel kellett készüljenek. Az egyik ilyen dolog az volt, hogy a légkondicionáló rendszereket megváltoztatták, és egy különleges filtereket építettek be, amelyek jobban tisztítják a levegőt, és sokkal több friss levegőt nyomnak be az épületbe egy ventilátor segítségével, hogy az osztályok jobban szellőzzenek. Amikor kimegyünk szünetben a gyerekekkel, akkor valaki bejön és lefertőtleníti az asztalokat és a kilincseket. A gyerekeknek körülbelül fél óránként kezet kell mosni, minden gyerek maszkot hord. Az én iskolámban 4 évestől 18 éves korig vannak gyerekek, de csak a 4 éves és 5 éves korosztálynak nyitották meg az osztályokat minden napra. Elsőtől 5. osztályig, előbb Zoomon voltak szeptembertől október végéig, most pedig úgynevezett hibrid rendszerben tanulnak a gyerekek, tehát elsőtől 5. osztályig csak 2-szer hetente jönnek be egy fél napra, a többi Zoomon van. Na most az én gyerekeim, én kindergartenben tanítok, reggeltől délutánig ott vannak, végig maszkban. Ami nagyon nagy meglepetés volt az, hogy semmi problémánk nincs a maszk hordásával. A gyerekek nagyon szeretik a maszkot, rengeteg fajta maszk van, különböző ilyen kartun figurákkal, mesefigurákkal, és a gyerekek szeretik ezt.
És ezek speciális maszkok kialakításban, méretben?
Mindenütt lehet kapni, tehát Old Navy, Target, a nagy láncokban, minden, vagyis az internetről rendelik a szülők, rengeteg fajta ilyen maszkot lehet kapni. A gyerekeknek kötelező úgy hordani a maszkot, hogy az orrukat is eltakarja. Az egyetlen probléma, ami felmerül, hogy néha lecsúszik az orrukról, és akkor figyelmeztetni kell, hogy tegyék fel, de az idők során mindenféle trükköket megtanultam, például azt, hogyha fogok egy ilyen kis gyöngyöt, amivel fűzni lehet, és behúzom a maszknak, ahol tehát a fültartójára, akkor lehet kicsinyíteni a maszkokat, és akkor nem csúszik le a gyerekek óráról. A gyerekek csak akkor vetik le a maszkot, ha esznek. Enni az épületben nem eszünk, csak akkor, ha hóvihar van, vagy hogyha nagy-nagy eső van, de egyébként mindig kimegyünk. Ez annyit jelent, hogy 10 órai ebédet és uzsonát kint eszünk, akármilyen hideg van. Felállítottak a kosárlabda pályán és a foci pályán asztalokat, amelyek ilyen kerekasztalok, mint amilyen az esküvőn szoktak lenni, de általában az esküvőkön 8 ember ül körülötte, most csak 4 szék van körülötte, és ott eszünk minden nap, 3-szor naponta, és 2-szer naponta ezen felül van szünet, ugye a rendes félórás szünet, tehát 2-szer fél óra, és olyankor kint játszunk mindig kimegyünk, akármilyen hideg van akkor is, de az maszkban van, de mivel a gyerekek együtt játszanak, nem vehetik le a maszkot, és ez egyáltalán nem probléma, szinte megfeledkeznek arról, hogy maszk van rajtuk, tehát ez annyira természetes számukra, ez nagyon nagy pozitív meglepetés volt számomra, mert mindenki azt gondolta, hogy milyen nehéz lesz majd ez a maszkordás, de én magam is azt gondoltam, hogy úristen, hogy fogok egy egész napot maszkban dolgozni, és én sem veszem észre, néha azon veszem észre magam, hogy hazamegyek, és az autóban a maszk még mindig rajtam van, amikor már rég levehettem volna.
A szülők is ennyire együttműködően állnak a kérdéshez? De.
Az iskola a szülőknek küldött egy ilyen írást, amiben kérték őket, hogy működjenek együtt azzal, hogy nem találkoznak másokkal, vagy tehát, hogy nagyon lecsökkentik a szociális életüket, hogyha ebbe az iskolába küldik a gyereküket, és úgy tűnik, hogy a szülők eléggé betartják ezt, mert minden héten, október vége óta az iskola minden héten letesztel mindenkit, tanárt és gyereket is, és például karácsony előtt, amikor több mint 600 ember teszteltek, csak 2 pozitív volt.
Hát akkor ezek szerint sikerül megállítani. Mégis gondolom az oltás azért várják az emberek, vagy hogy állnak hozzá az oltás kérdéséhez?
És... Hát én nagyon várom az oltást, és Maryland államban a tanárok az úgynevezett 1/B csoportba tartoznak. Most oltják az 1/A csoportot, ezek az orvosok, nővérek, idősek otthonában dolgozó emberek, és a tanárok az 1/B-ben vannak, és nagyon-nagyon reméljük, hogy talán január végén már kaphatunk oltást. Ez nagyon jó érzés lenne, oltást kapni.
Védettséget kapni, és szabadabban mozogni. Hát erre sokan számítanak. Most épp Washington környékén nem csak a vírus miatt, hanem a politikai események miatt is elég nehéz, és sok aggodalomra van ok, úgyhogy külön hálás vagyok Brunner Annának, hogy ma bement Maryland államból Washington központjába, elment a Kapitóliumig, megnézte, hogy mi van ott, és beszámolt a számunkra. Hallgatóinknak felhívom a figyelmét, hogy az internetes archivált hanganyag mellett lehet majd látni ezeket a képeket, amelyeket Anna elkészített. Anna, én pedig azt kérném, hogy békeidőben, amikor már minden kedély megnyugodott, és már elkezdődnek a gyógyító társadalmi folyamatok, és a vírustól sem kell tartani, akkor egyszer beszélgetünk arról, hogy milyen egy ilyen családban élni, és igen, hogy szembesül a rasszizmussal valaki, aki addig nem értette, hogy mit jelent, és milyen mondjuk egy afroszármazású gyereket nevelni. Hogyha ehhez van kedv, akkor azt gondolom, hogy nagyon sok szép és fontos dolgot lehet erről tanulni.
Igen, természetesen, és mindenkit motiválnék arra, hogy fogadjon be gyerekeket, mindegy, hogy milyen színűek. Ez óriási ajándék számunkra is, és a gyerekek számára is.
Most van itt egy nagyon megrendítő élmény és tapasztalat. Felgyulladt a csíksomjói roma telep,
Csíkszereda. Igen, olvastam róla.
Igen, és igen, nagyon, nagyon megrázó eseményeknek volt tanúja a város, és elképesztő összefogással és szolidaritással segítettek az emberek. Ez is egy olyan jel, hogy ugye, hogy lehet, és hogy érzi az, akinek tennie kell. Hát erre menjünk. Anna, köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
Én köszönöm.
Hallgatóinknak köszönöm a mindig nagyon fontos és mindig nagyon intenzív figyelmét. Véleményüket, üzenetüket írják meg nekünk, akár az én személyes szakmai Facebook oldalamon, akár a rádió Facebook oldalán. A hanganyagot keressék az archívumban, az ígért képekkel együtt. Tartalmas, szép estét kívánunk. Viszont hallásra!